felelni az általam képviselt ügyekért és emberekért. Inkább meghalok, mint hogy kompromisszumot kössek. Szerdán arról szóltak a híradások, hogy Shabazz Batit útban a munkahelyére, a minisztérium épületében orgyilkosság áldozata lett. Fegyveresek körbeállták az autóját, és szitává lőtték őt magát is, illetve sofőrjét. Kész vagyok meghalni az általam képviselt ügyekért és emberekért. Inkább meghalok, mint hogy kompromisszumot kössek. Így fogalmazott 4 hónapja. Talán ő maga sem gondolta, hogy ez ennyire aktuális lesz pár hónapon belül. Hogy ezeknek a szavaknak érvényt fog szerezni pár golyó. Eszembe jutott az a bibliai ige, amit Pál apostol mond, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ezek szerint tényleg van ilyen? Ezek szerint tényleg létezik olyan, hogy valaki még az életét is meri adni, és nem hátrál meg, és nem köt kompromisszumot? A riporter értetlenkedve kérdezte, hogy miért nem lép vissza, hiszen halálos fenyegetéseket kap folyamatosan. Miért nem vonul vissza, inkább csöndesedjen el, ne zavarjon érdekköröket. Inkább meghalok, mint hogy kompromisszumot kössek. Igen, azért fantasztikus ez a dolog, bár egy tragédiáról van szó, mert ez azt jelenti, hogy ma is igaz. Az, amit 2000 éve Pál apostol leírt, és sokszor, mivel régen írta, meg olyan, annyit változott a világ már azóta, azt mondjuk, hogy hát persze, ez lehet, hogy akkor igaz volt, de ma már ki az, aki meghalna, ki az, aki életét adná a hitéért? Hogy lehetne ma igaz az, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, és igaz ma is? A felolvasott történetünkben az apostol egy egészen hasonló élethelyzetben van, mint ez a hitéért meggyilkolt pakisztáni miniszter. Pár szót hadd mondjak az előzményekről, hogy értsük, miért is van Pál a nagy tanács előtt. Sok-sok év távollét után, amit Jeruzsálemtől töltött el, Jeruzsálemtől messze töltött az apostol, elhatározza, hogy fölmegy a Szent Városba, ott is bizonyságot tudjon tenni az ő hitéről. A testvérek, akik akkor, amikor ezt a döntést meghozta, körülvették, mondták, hogy ne menj oda, az életeddel jászol, hiszen te is hallottad, hogy hány mártírt öltek már meg a vérengző nagy tanács tagjai, akiknek valami kimondhatatlan ellensége volt ez az új názáretiben hívő szekta. Ne menj föl, mert az életeddel játszol. És Pál talán lehet, hogy ugyanezeket a szavakat használta, nem tudom. Én nem köthetek kompromisszumot. Egy magasabb ügy szolgálatában állok, mint hogy az én életemre vigyázzak. Felment Jeruzsálembe annak rendje módja szerint, rögtön fel is hergelték ellene a tömeget. A nagy tanács a háttérből próbálta úgy intézni a dolgokat, hogy az apostol minél hamarabb elpusztuljon. Már elég nagy volt a ribillió, amikor a római katonaságnak kellett beavatkoznia, megmentenie Pált, nem azért, mert annyira szerették volna, hanem egyszerűen a rendet akarták fenntartani. És mivel a római ezredes nem nagyon értette, hogy milyen probléma van itt, miért nem fér meg egymás mellett a nagy tanács, a farizeus, az írástudó, meg ez az új szekta, ráadásul a római birodalom mindenkinek engedte gyakorolni a saját vallását bizonyos kereteken belül. Most mi itt a baj? Éppen ezért elhatározta az ezredes, hogy a nagy tanács elé viszi Pált, mint egy szembesíteni őt a nagy tanácssal, hát ha akkor ott kiderül majd, hogy miért is ez a probléma, ez a konfliktus. Itt csatlakozunk bele a történetünkkel, ennél a pontnál. Pál ott van a nagy tanács előtt. az élete veszélyben, tökéletesen tisztában van ezzel. Így olvassuk, így kezdődött a felolvasott szakasz, Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Szeretnék ennél a szónál egy pillanatra megállni, hogy rátekintett. Nagyon tetszik ez a szó. Bár látszólag nincs különösebb jelentősége, mégis van. Pál rátekintett. Ma ezt úgy mondanánk, hogy mielőtt bármit is tett volna, mielőtt kinyitotta volna a száját, felmérte a terepet. Tudjuk jól, hogy Pál farizeusi neveltetést kapott, mint ahogy erre hivatkozik is. Nagyon jól ismerte a nagy tanács működési mechanizmusát, nagyon jól ismerte azt, hogy milyen gondolatok, milyen törvényekre hivatkozva hoznak végzéseket, határozatokat. Bár már nagyon rég volt Jeruzsálembe, évek, hanem évtizedek teltek el, de ezeket tudta, megtanulta, beleívódott. Azzal kezdi, hogy körbenéz. Felméri a terepet. Amennyire rajta áll, lássa, hogy kikkel áll szemben. Lássa, hogy kikkel van dolga. Amennyiben lehetséges, ne érhesse őt meglepetés. És hadd aktualizáljak, mert nem tudok nem aktualizálni. Annyira tetszett ez a gondolat. Valahol azt érzem, hogy ebben vagyunk nagyon gyengék, mi ma élő keresztjének és gyülekezetek. Bármerre is nézünk az országban, azt láthatjuk, hogy úgy szeretnénk előrébb jutni mi, mint közösség, hogy megspóroljuk ezt a körbenézést, ezt a terepfelmérést. Rajtunk kívül minden közösség, gyülekezet, cég, multi, meg nem tudom kicsoda tudja, hogy ha bármilyen eredményt el akar élni, ahhoz előbb el kell jutnia kvázi a fogyasztóhoz, ahhoz, akit ő meg akar szólítani. Ezért föltérképezik az embereket, a piacot. Sok-sok pénzt költenek erre, hogy tudják, hogy egyáltalán mire van igény. És azt szakadt rá, miközben ezen gondolkoztam, hogy ez nagyon hiányzik belőlünk, ez a szemlélet. Egyszerűen csak a falunkat fölmérni. Kitekinteni, rátekinteni a falura, és egyáltalán megtudni azt, hogy miért döntenek esetleg úgy emberek, hogy nincs szükségük az Istenre? Miért döntenek úgy emberek, hogy ha majd esetleg öreg és nyugdíjas leszek, elmegyek, majd ráérek? Hogyan gondolkoznak az emberek az Istenről? Rólunk? Mit gondolnak rólunk? Felmérni a terepet, rájuk tekinteni, ott lenni közöttük. Megpróbálni megérteni őket. Elképesztő fontos dolog. Ezt különben folyamatosan vakvágányokra megyünk. Vagy éppen szép lassan elfogyunk. Pál rájuk tekintett, és majd meglátjuk, hogy ennek milyen óriási jelentősége volt a későbbiekre nézve. És elkezdi az ő bizonságtételét. Igazából amiért ő fölment Jeruzsálembe. Így kezdi: Atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Az az igazi szent irigység van bennem. Bárcsak így tudnék előttetek állni, pedig ti nem is vagytok vádlóim. Bárcsak így tudnék állni, így tudnám elkezdeni minden vasárnap, hogy jó lelkiismerettel vagyok itt. Mert az Isten szolgálatában állok, és nem hibáztam, szándékosan és tudatosan nem. Bárcsak így tudnám kezdeni életem minden napját, hogy jó lelkiismerettel állok előtted, Uram, amit rám bíztál, megtettem. Nem voltam rest, nem voltam lusta, nem engedtem, hogy legyőzzön saját magam. Ez valami egészen fantasztikus, hogy így tudott kiállni ez az ember. Pedig az élete forgott veszélybe. Jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Micsoda nagyság ez. Nagyság, amit talán nem meglepő módon a környezet egy jó nagy pofonnal viszonoz. Annyira nem meglepő, hogy ezért Pál apostolt pofon vágják. Csodálkoztam volna, ha nem így történik. Gondolj csak bele. Gondolj bele, hogyha most fölállna akármelyikünk, ide állna az úr asztalhoz, és elmondaná, hogy Hogy testvérek, az az öröm történt velem, hogy most már tényleg régóta jó lelkiismerettel tudok élni. Nem hibázok az Isten ügyében és szolgálatán. Megteszem, ami rajtam áll. Lehet, hogy sokunknak kezdene a tenyere viszketni, hogy hallgass már el, hát úgysem hiszem el, hogy ez így van. Nem mondd már, hát mi vagy te, Isten vagy, hogy nem hibázok? Hát hogy mondhatsz ilyet magadról? Elkezdene el az a tenyér viszketni, és úgy szívesen úgy ülj már le, ne beszélj. Nem döbbenetes az, hogy ma már ezt automatikusan nem is feltételezzük egymásról, hogy tényleg ez lehetséges. Hát ha nem lenne lehetséges, miért lennénk mi itt? Állandóan és folyamatosan, hétről hétre. Pálnak erre a megvallására, vallomására, bizonyságtételére egy jó nagy pofon volt a válasz. A főpap kérte meg az egyik szolgáját, hogy intézze el a piszkos munkát, azért ő mégse pofoszkodik. És annyira szép, és magától értetődő, hogy ennek így kellett történnie. Anániás a főpap, ismerjük a korabeli történeti leírásokból, nem a Bibliából, egyéb leírásokból, hogy egy minden hájjal megkent emberke volt ez az Anániás, olyannyira, hogy még a főpapi tisztséget is pénzen vette meg, megvesztegette a római helytartót, mert ő neki volt a joga kinevezni ezeket a főpapokat. Arra nem volt képes, és annyi nem volt tartása, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy legalább az Isten ügyében választa szét ezeket a dolgokat, nem tudta. Egy ilyen ember volt a főpap. Az akkori hivatalos vallás egyházvezetője, pénzért vette. Csodálkozó, hogy idegesítette Pálnak ez a kijelentése? Csodálkozó az, hogy viszketett a tenyere? Én nem csodálkozom. Hiszen annyiszor tapasztaltunk már ilyet. Ennek a főpapnak egyszerűen fájt az, hogy Pál ilyet kimer jelenteni. De miért? Azért, mert ő tudta. Mert ismerte a saját lelkiismeretét, tisztában volt azzal, hogy ő ilyet nem tudná elmondani. Hol van ő a tiszta lelkiismerettől? Pénzért vette a tisztségét, a főpapságát. Persze, hogy bosszantja. Persze, hogy idegesíti. Persze, hogy legszívesebben ott helyben megölette volna. De hát azért mégsem már. Pofon a válasz. És ez ma sincs másképp. Mert aki tiszta, azt el nem viselhetik a sötétek és a gonoszok. El nem viselhetik. Ugyanúgy irritálja ma is őket. Éppen ezért minden lehető és létező eszköze az eltiprására törekednek a tisztának. És mindent megkérdőjeleznek, ami tiszta, ami szép, ami igaz, mert nem viselhetik el a tisztaságot. Ma sincs másképp. Kockázatos dolog tisztának maradni. Hogy megéri-e? Hát menjünk tovább. Pál tehát kap egy pofont, és nem túl keresztény módon reagál erre. Emlékszünk? Egyébként nekem kifejezetten tetszik a keménysége Pálnak. Kifejezetten tetszik. Így válaszol erre, ránézve Anániásra, megvert téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkedsz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Mennyire hihetetlen találó ez a kép, nem? Meszelt fal. Sokszor előjön az újszövetségben, meszelt sír, meszelt fal. Jézus is mondja ezt a farizeusokra, keresztelő János is. Ennél kifejezőbb képet nem lehetne találni az olyan emberre, mint amilyen Anániás is volt. Aki kívülről tiszta, mint a meszelt fal, vagy a meszelt sír, a látszat az kiváló, a látszat irigylésre méltó, de belül rohad. Vagy már el is rohadt, és csak zörgő csontok vannak, és halál van, és pusztulás van. És mi más tudna kihozni magából az ilyen ember, mint azt, ami benne van? Ez jelen esetben egy pofonban manifestálódott. Te meszelt fal, mondja. Törvényre hivatkozol, holott a törvény szerint nem lehetne erőszakot alkalmazni. Ki vagy te? Körülbelül ez van. az apostol kemény visszavágásában, és nagyon tetszik, hogy visszavág, és nagyon tetszik, hogy nem fülét farkát behúzó nyuszika, aki inkább kerül a problémát, jaj, hát majd elnézést, jaj, bizony megérdemeltem, sőt, még adjál még egyet. És nem. Egy érdekes a folytatás. Azt olvassuk, hogy aki körülötte voltak, megdöbbenve mondták, hogy ilyet mondasz a főpapra. És emlékszünk, hogy Pál hogy reagált erre? Azt mondta, hogy hoppá, elnézést, nem tudtam, hogy ő a főpap. Ha tudtam volna, nem mondtam volna. Elhiszed ezt? Tudtam volna, nem mondtam volna. Ugye azért az emberben megszól a kis ördög, hogy na ne, hát azért. Ami miatt azonban én hiszek Pálnak, azok a tények, ami alapján tényleg valószínű, hogy nem tudhatta, hogy Anániás a főpap. Gondoljunk csak bele, nagyon régóta nincs Jeruzsálemben. Nyilván a napi változásokat nem követhette több száz, ezer kilométer távolságból. Tehát valószínű Pál tényleg nem tudta, hogy akkor ott ki a főpap. Aztán nézzük csak meg, hogy a főpapnak ez az intézkedése, hogy szájon vereti őt törvénytelenül, ez igazából nem egy főpapra vall. Pálnál úgy nem nagyon állt össze, hogy egy főpap ilyet megtehetne. Aztán a másik, hogy ezt a kihallgatást a rómaiak hívták össze, éppen ezért ők elnököltek, az ő megfelelő emberük. Egyéb esetben a főpap ült volna középen, azon a bizonyos széken, és egyértelmű lett volna, hogy ő a főpap. Éppen ezért valószínűleg még azt a megkülönböztető ruhát sem viselte Anániás, ami egyébként őt megkülönböztette az egyszerű farizeusoktól vagy papoktól. Tehát úgy áll össze a kép, hogy valószínűleg tényleg nem tudhatta Pál, hogy a főpapra mondta ezt, amit mondott. És bocsánatot kér. Azt mondja, ha tudtam volna, akkor nem mondtam volna, hiszen megvan írva. És ami megvan írva, az nekem fontos. És ami megvan írva, én ahhoz igazítom az életemet. Ami megvan írva, az nekem tényleg zsinór mérték, ahogyan mi ma nevezzük a Bibliát. És annyira tetszik ezt, hogy tud bocsánatot kérni. Mert csak a jó lelkiismeretű ember tud. Akinek tényleg nincs takargatni valója. Ugye azt mondtuk, hogy nem tudta is, és több mint valószínű, hogy tényleg nem tudhatta. És talán Anániás viselkedése támasztja ezt alá tényleg a leginkább. És egy nagyon fontos életszabályt értettem meg ebből. Legtöbb esetben tényleg csak a viselkedésünk alapján tudnak rólunk döntést hozni. És tudnak bennünket besorolni. És tudnak felettünk akár csak ítéletet alkotni is. A viselkedésünk nyomán. Anániás úgy viselkedett, ami nem volt méltó egy főpaphoz, éppen ezért Pál nem feltételezte, hogy neki köze lehet ehhez az egészhez. És vajon az a kérdés bennem, hogy vajon látva a mi életünket a hétköznapokban, és emellett tudva azt, hogy vasárnap pedig itt vagyunk a templomban, vajon látva a mi viselkedésünket, mire következtetnek azok, akik körülvesznek bennünket? Eljutnak oda, hogy ő tényleg úgy él, ahogyan elvileg arról hallhat vasárnapokként, mert más, mint amilyen én vagyok. Vagy pedig látva bennünket azt mondják, hogy érthetetlen. Vasárnap odajár, de egyébként semmiben nem különbözik tőlem. És testvér, ez a döbbenetes, hogy sokszor nem kíváncsiak a szavadra, a viselkedésed alapján fognak döntést hozni felőled. És ami a legérdekesebb, nem csak felőled, arról az Istenről is, aki érte elvileg vasárnap templomba jött. Igazán nagy teher volt ezt felismerni, őszintén mondom. A történet folytatódik. És itt nyer értelmet az, amit az előbb mondtam, hogy Pál körülnézett, felmérte a terepet. Miután túl van ezen a kényelmetlen és kellemetlen konfliktuson, folytatja az ő vallomását. De tökéletesen már ennyiből nem érte, hogy itt számára babér nem terem, ő itt mondhat bármit, abból ő jól kijönni nem fog. Itt egyetlen egy cél van őt elpusztítani, éppen ezért pár taktikát vált. Megint csak talán azt mondhatnánk, hogy nem túl keresztény. Mit csinál Pál? Összeugratja a két tábort. De ezt csak azért tudta megtenni, mert előtte fölmérte a terepet. És tökéletesen tudta, hogy kik vannak ott. Ha nem is név szerint, de őket meg lehetett különböztetni öltözködésük, viselkedésük szerint. És kihasznált egy olyan ősi régi ellentétet, ami a szadduceusok és a farizeusok között volt, ahogy mondja is a Biblia, a szadduceusok nem hisznek a feltámadásban, és egyáltalán, hogy lelkünk van, a farizeusok pedig igen, kibékíthetetlen ellentét, egy állandóan egymást gyepálták, persze most össze tudtak állni, mert van egy közös ellenség, mennyire jellemző ez is. És Pál egy huszárvágással, mivel felmérte a terepet, és mivel ismerte azt a világot, amiben ők gondolkoznak, ezért a saját butaságukat tudta ellenük fordítani. Mint egy elterelve magáról és a lényegről a figyelmet. Nagyon okos dolog. Értitek, miért van szükség? Körülnézni? Felmérni a terepet? Tudjam, hogy hogy gondolkozik az az ember, akinek szerintem itt lenne a helye közöttünk. Végül is kialakul a káosz, a kiabálás, a két csapat egymásnak esik, most már az egyik párt menteni akarja, milyen érdekes, nem előbb még a halálát kívánták, a másik a veszélyt akarja. A római ezredes, aki ennek mind szemtanúja, és csak fogja a fejét, hogy nem igaz felnőtt emberek, mint az óvodában úgy viselkedne. A római ezredes végül meghozza a döntést, hogy na, emeljétek ki párt a tömegből, mert ennek nem lesz jó vége. Végül már a pártfogói fogják darabokra tépni. Pált kiemelik, és felviszik a várba, börtönbe. Ők meg veszekedjenek csak egymással. Annyira szép ez a momentum is. Egy olyan szép fricska ez a vallásnak. A római katonaság menti meg végül Pált. Tudtukon kívül lesznek eszközök Isten kezében. Nem elképesztő ez, hogy a pogány végzi a munkáját, a katona végzi a munkáját, ezáltal megmenti az Isten emberét. Az elvileg Isten emberei pedig végzik a munkájukat, és fröcsögő indulattal halált akarnak. Kicsit ki volt fordulva már akkor is a világ magából. Mint ahogy ma is, semmi nem változott. És olyan szép ennek az üzenete, hogyha a hivatalosok, az elvileg Isten emberei képtelenek az Isten ügyét vinni, akkor majd az Isten fog találni olyanokat, akik nem is tudják, hogy az Isten akaratát cselekszik. És ez így van. És nem tud nem eszembe jutni Európa, a fejlett nyugat civilizációja. Keresztény Európa. És semmi nem utal ma már erre. És képtelenök vagyunk az Isten ügyét előre vinni. Így, mint Európa. Sőt, kiadnak egy naptárt fiataloknak, amiben ugye a keresztény ünnepek nincsenek benne, de a muszlim, a buddhista, meg a zsidó ünnepek benne vannak. Keresztény Európa ugyan már. És nem ez történik, testvér, hogy ha nekünk nem megy, akkor Pakisztánban fog keresni magának az Isten olyan embert, aki viheti az ő ügyét. Persze most nagyon lesarkítva és leegyszerűsítve, de valahol erről van szó. Mert ott ma, Ázsiában, Afrikában tömegek döntenek az Isten mellett, az életükkel játszva, mint ahogy ez az ember, és vállalják a halált. Mert az Isten ügye, az nem rajtad és rajtam fog múlni. És a következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett itt Jeruzsálemben, úgy kell majd Rómában is bizonyságot tenned. De szép befejezése ez. De szép befejezése ez az egész gondolatsornak. Pál, aki talán Éppen azon gondolkozhatott ott a börtönben, hogy nem lenne jobb meghalni. Nem lenne jobb már itt hagyni ezt a nyomorult életet. Persze nekem az élet Krisztus, de meghalás nyereség, hisz hozzámennék, akit szolgáltam egész életembe. Nem lenne jobb itt hagyni, nem lenne jobb kilépni, hiszen annyi szenvedés vár még rám, teljesen tisztában volt ezekkel. És akkor odaáll az Úr mellé, és erősíti őt, és azt mondja, hogy bízzál, Pál, bízzál, mert még dolgod van. Bízzál, még nem halhatsz meg, még ügyed van, még az én ügyemben szolgálnod kell. Ezért nem haltál meg eddig sem. Biztos, hogy ez nem jelent majd könnyű folytatást, nem jelent elismerést, nem jelent válveregetést. De egy dolgot jelent. Az, hogy elpusztíthatatlan lesz az Isten ügye. Ezt a mondatot így akartam még befejezni, amikor készültem, hogy ez azt jelenti, hogy a pokol minden erejesen tudja majd elpusztítani Pált, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez butaság. Mert akkor nem tudnám megmagyarázni ezt a pakisztáni minisztert sem. Mert az Isten ügyéért élt, mégis megölték. És meg kellett értenem azt, hogy ez az ügy, ez nem rólad és rólam szól. Ez az Istenről szól. És ezért így fejezem be ezt a mondatot, a pokol minden erejesen tudja elpusztítani azt az ügyet, aminek ő szolgált. Pált el lehet pusztítani. A minisztert el lehet pusztítani. Téged is és engem is el lehet. De az Isten ügyét sohasem. Nincs az az ördögi hatalom, ami képes lenne erre. A Krisztus ügye. És milyen csodálatos dolog, nem? 2000 év távlatában is erről beszélünk. És milyen egészen fantasztikus ereje van az ilyen Krisztus ügyében álló és szolgáló életeknek. Hát nézd meg! Hát itt Európában erről a pakisztáni miniszterről beszélünk. Pedig a világon se vagyunk valószínű. Honnan tudná ő, hogy van Magyarország, honnan tudná ő, vagy mit tudom én. És mégis róla beszélünk, mert ilyen ereje van az Isten ügyének. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Amen.